ezt már megtette volna rég, de nem jutott hozzá, már három ízben is kereste telefonon, de azt mondta a szobalány, hogy a művésznő vidékre utazott. Most egészen másképp jutott eszébe Henriette Granger. Neki mindig van pénze. Igen. Hiszen még mindig jobb, mint meghalni. Igen. El fogja adni magát. Most már cseppet sem tartja olyan borzalmasnak ezt az ötletet, és csodálkozik, hogy eddig nem jutott az eszébe. Eladom a lányságomat. Mennyit adnak érte? És ki? Hát ez az, ami még problematikus kicsit. Maga az a tény, hogy ezt megtegye, még elviselhető volt. De az, hogy ezt miképpen is kell keresztülvinni, és egyáltalán, hogy ezt ő maga intézze el sürgősen, megborzongatta. Hogyan kell az ilyesmit csinálni? Ki az, akinek ő úgy kellene? És ekkor eszébe jut, egészen váratlanul, anélkül, hogy eddig egy pillanatig is gondolt volna rá, az ügyvéd úr lent az első emeleten, aki olyan szemtelen volt múltkor, hogy arcul is ütötte. Igen, az ügyvéd úrnak adja el magát, nem is kell messze mennie, csak lemegy az emeleteken, becsönget hozzá, a többi már magától megy. Istenem, csak az előzmények ne volnának, mert az a legborzasztóbb. Míg ezen töprengett idefent a hatodik emeleten, az alatt odalent az elsőn, Georges Beauvergé szép csendben becsukta maga mögött az előszoba ajtaját, és óvatosan felfigyelt az emeletek felé. Csend. Ez a legalkalmasabb idő a cselekvésre. Kezében egy összehajtott borítékkal és egy fél pár kesztyűvel megindult felfelé. A szíve olyan hevesen dobogott, mintha lopni készült volna. Éppen ezért a liftet nem használta. Azt már tudta, hogy a hölgy a hatodik emeleten lakik. Anélkül, hogy bárkivel is találkozott volna, vagy a legkisebb zaj is megzavarta volna a lépcsőház csendjét, felért az ötödik emeletre és tanástalanul körülnézett. A két itteni lakás ajtaján idegen neveket olvasott el. Úgy látszik, nincsen hatodik emelet. Most melyik lakás lehet a kettő közül? Kérdezősködni nem volt mersze, ezért inkább csalódottan visszafordult. És ekkor vette észre baloldalt, közvetlen a lépcső feljárat mellett a faburkolatba vágott ajtót. Nem volt egészen becsukva, a léghúzat kissé megmozgatta, mintha csak a belépésre invitálta volna, és egy araszra kitárult előtte. Óvatosan bekukucskált. Rögtön észrevette a homályba vesző lépcső feljáratot, és a végében pislákoló mécsest. Kétségtelen, hogy ez itt a hatodik emelet. Kitárta az ajtót, és beszagolt a sötétbe. A pincék és padlások kesernyi és állat levegője ütötte meg az orrát. Itt lakna a nő. Ez alatt pár lépésnyire tőle a szobájában, Christine Ruard kisasszonyban megérett az elhatározás. Ez is öngyilkosság, de nem a testét öli meg, hanem a lelkét. Mégiscsak jobb, mint a halál. Legalábbis kényelmesednek látszik, és az útja se olyan szörnyűséges, bár az átmenet elég rettenetesnek látszott itt is. Összeszorította kezeit. Elszántan lehúnyta a szemét. Most lemegy az ügyvédhez, megáll előtte, és azt mondja neki. Azt... Ha van esze, megérti. Elmennek valahová vacsorázni. Efféle dolgok vacsorákkal szoktak kezdődni. Mindig is így volt. Most majd hagyja beteljesedni azt, amit eddig egy-egy pofonnal állított meg a múltban. A dolog ilyen egyszerű. Igen. Az ügyvéd úr legjobban megfelel erre a célra. Ez volt a legszemtelenebb az életében. Ha visszaemlékszik rá, milyen természetesen egyetlen szó magyarázat nélkül nyúlt a teste után. Undag-dag. Pimasz. Illetve a legbutább dolog, hogy most heccelje fel magát ellene, amikor arról van szó... Na, ennek az ügyvédnek legalább nem kell sokat magyarázni. És anélkül, hogy tudná, hogy a legesztelenebb dolgot cselekszi, félhangon így sóhajtott fel. Istenem, segíts! Georges Beauvergé ez alatt felért a lépcső feljárat végébe közvetlen a mécses elé, amely mögött egy kis Mária szobor volt a falba erősítve, és pár szál elhervadt néhai virág lógott le mellőle a szobor lábánál fonnyattan, szomorúan, mint öregasszony fején az elfakult őszhajtincsek. Ebben a pillanatban nagy zajjal becsapódott odalent a feljárat ajtaja, és a hirtelen támadt húzat eloltotta a mécses lángját. Az ügyvéd úr dermedten állt a sötétben, és lélegzett visszafojtva figyelt. A zajt Krisztin Ruhár kisasszony is hallotta, de nem tulajdonított neki nagyobb fontosságot. Többször előfordult már, hogy a feljárat ajtaját a léghúzat becsapta odalent, ha ő maga elfelejtette becsukni. Felvette az esőköpenyét, kis piros kacérkalapját a fejébe illesztette, és könyvfátyoros szép szemeit megtörölte a keze fejével. Bár anyagi helyzete sohasem volt rózsásnak nevezhető, az öltözködése mindig kifogástalan és divatos volt. Egyetlen egy ruhával nem nehéz a divatot követni, ha az ember meglehetősen óvatos, és Krisztin Ruhár kisasszony az volt. Ezer és ezer hozzá hasonló szegény lány él Párizsban, akik ízlésesek, divatosak, és ahogy aprók és ideges léptükkel kocogtatják az aszfaltot előtte, de nem gondolnád, hogy egész ruhatárukat állandóan magukon hordják. Krisztin éppen a kalapját tette a fejére, amikor csodálatos dolgot vett észre. Az ajtó szélében megjelent egy fehér boríték, és szép óvatosan becsúszott a szobába. Két lépésre állt az ajtótól, amikor ezt észrevette. Éppen csak le kellett hajolnia érte, de ugyanakkor megborzadva kapta vissza a kezét, siettében majdnem felsikoltott. Az ajtó széle alatt lassan és óvatosan a levél után csúszott egy lapos, fekete kéz. Idő tellett bele, még észrevette, hogy nem egyéb egy fél pár kesztyűnél. Mi ez? Szívére szorított kezekkel figyelt, majd óvatosan lehajolt a kulcsjukhoz, és belenézett. Ugyanekkor a túloldalon pontosan ezt tette az ügyvéd úr is. A két kíváncsi szem egymást nézte, és nem látott semmit. Krisztin lassan felegyenesedett, egy kicsit várt, aztán lenyomta a kilincset, és szép óvatosan kinyitotta az ajtót. És ott állt előtte Georges Beauvergé úr, ilyetten pislogva, valahogy olyan mozdulattal tartva kezét az arca elé, mintha egy pofont akarna kivédeni. Pár pillanatig szótlanul nézték egymást. A fiatal ember sohasem szólalt volna meg, ha Krisztin el nem kezdi, gyors pillantást vetve a küszöbön heverő kesztyűre. A kesztyűm.